szokásos sémát felrajzoltam a táblára, mivel is foglalkozunk ebben a fél évben. Egy általános vasbeton tartó szerkezetet vizsgálunk. Ezt egyszerűsítjük szerkezeti elemre. Jelenleg a gerendával foglalkozunk, lemezzel, oszloppal majd később. És a gerendán belül is tovább egyszerűsítjük a vizsgálatokat, igazából keresztmetszet vizsgálatokat végzünk. És a keresztmetszet vizsgálaton belül is az első, amit vizsgálunk, az az, hogy a nyomatéki teherbírása kielégítő-e a keresztmetszetnek, ami azt jelenti, hogy a terhekből keletkező nyomatéknak kisebbnek kell lennie, mint a keresztmetszet úgynevezett határnyomatékának. És a múlt órán a határnyomaték meghatározásával foglalkoztunk. Egy konkrét esetben, hogyha van egy téglalap keresztmetszetünk, amiben csak az egyik oldalon van vas, akkor megmutattam, hogy hogyan kell meghatározni a keresztmetszet határnyomatékát. Alapvetően azt mondtam, hogy két ismeretlen van, ezzel foglalkoztunk a múlt órán. Van az XC, amelyik a nyomott betonzóna magassága, mivel feltételeztük, hogy a feszültségek megoszlása lineáris, tulajdonképpen a lineáris feszültség ábrának a magassága az, ami az XC-t megadja. Ez az egyik ismeretlen, a másik pedig maga a határnyomaték, amit meg kell határoznunk. És maga az eljárásmód, amit egyenletekkel is fölírtunk a múltán, az annyi volt, hogy először felírjuk azt, hogy mekkora erő keletkezik a betonban, mekkora erő keletkezik az acélban, a két erő egymással egyensúlyt kell, hogy tartson. Ebből a feltételből, hogy a két erő egyforma, meghatároztuk az XC-t. Ha az XC ismert, akkor a nyomatéki egyenletből meg tudjuk határozni a határnyomatékot. Ez a leggyakoribb és legfontosabb esete a vasbeton keresztmetszet méretezésnek. A méretezés során néhány részletet meg kellett oldanunk, és ezek közül a legfontosabbakat felsoroltam itt ebben a kockában. Az egyik az az, hogy az acélok vagy folyási állapotban vannak, vagy rugalmas állapotban, és azt mondtuk, hogy akkor folynak az acélbetétek, ha a nyomott zóna relatív magassága, ez az X per D, XC per D pontosabban, ez egy bizonyos számnál kisebb. Ez a szám, ezt levezettük a múlt órán, a képletszeren itt van, ez körülbelül 0,5, 0,49 az 500-as acélra. Ez azt jelenti, hogy mindaddig, amíg a nyomott betonzóna magassága durván a keresztmetszet feléig terjed ki, addig az acél képlékeny állapotban van. Ha ennél nagyobbá válik a nyomózóna magassága, akkor az acél rugalmassá válik, és levezettük, hogy ebben az esetben az acélban a feszültség így számítható ki. Idáig jutottunk az elmúlt órán, a legfontosabb esetnél, a egy oldalán vasal téglalap keresztmetszetnél meghatároztuk a határnyomatékot. Próbáljuk ezt most meg összefoglalni egy olyan ábrában, ahol az eredményeit ennek, ahol az ábrának a függőleges tengelyén a határnyomatékot fogom ábrázolni, de rakom az MRD-t, és a vízszintes tengelyen a keresztmetszetben elhelyezett vasalást fogom ábrázolni. Tehát ha azt mondjuk, hogy itt van egy keresztmetszetünk, és itt van benne a vasalás, egy oldalán vasalt keresztmetszet, ez a távolság itt B, ez a távolság pedig D, ez a hatékony vagy hatásos magasság, akkor a vízszintes tengelyre az úgynevezett vashányadot fogom fölrakni, a ρ vashányad, az nem más, mint az AS per a B-szer D. Tehát ez egy dimenziótlan szám, ez 1-2 százalék szokott lenni egy vasbeton keresztmetszet esetén, tehát ez néhány százalék maga a vashányad. Próbáljuk meg végig gondolni, hogy hogyan fog változni a határnyomaték a vasalás mennyiségének a függvényében. Elég nyilvánvaló, hogy minél több vasat rakunk a keresztmetszetben, pontosabban minél több acélt rakunk a keresztmetszetben, annál nagyobb lesz a határnyomaték, tehát növeljük a vasalást, nőni fog maga a nyomaték. De hogyan fog nőni a nyomaték? Ha végig gondoljuk azt, hogy a nyomódzóna magasságát a vetületi egyenletből határozzuk meg, ebből az következik, hogyha kicsi az acél, ami itt van, akkor kicsi a nyomódzóna magasság, ha nagyobb az acélbetét, nagyobb, és minél több acélt rakunk a keresztmetszetbe, az egyensúly miatt annál nagyobb lesz a nyomódzóna magasság. Tehát a vasalás mennyiségével a nyomódzóna magassága is folyamatosan nőni fog. Ez azért nagyon érdekes, vagy nagyon fontos, mert ez azt jelenti, hogy ahogy növeljük az acélbetét mennyiségét, lesz egy minőségi váltás, növeljük, és lesz egy pont, amikor a nyomott betonzóna magassága eléri ezt a határhelyzetet, és az acél a folyási állapotból átkerül rugalmas állapotba. Ez magyarázza ennek a görbének az alakját, amire azt mondom, hogy ki tudjuk számolni annak alapján, ami elhangzott a múlt órán. Ha kiszámolunk sok-sok pontot, akkor egy ilyen jellegű görbét fogunk kapni. Szándékosan rajzolom úgy, hogy a ábrának a felső részét szabadon fogom hagyni, úgy rajzolják önök is, kérem. Tehát egy ilyen jellegű változás van. Nő a nyomaték folyamatosan, ahogy növeljük a vasmennyiséget, és lesz egy pont, ahol a növekedés nagyon-nagyon lelassul, majdnem leáll, egy icipici növekedés van ezután. Azért van egy töréspont ebben a görbében, mert ez az a pont, amikor olyan naggyá válik a nyomott betonzóna magasság, hogy az acélok rugalmas állapotba kerülnek. Tehát lesz egy nagyon fontos pont ennek megfelelően. Azt lehet mondani, hogy ettől jobbra a XC az nagyobb, mint a XC0, és ettől balra a XC az kisebb, mint a XC0. Ebben a pontban, ahol itt vagyunk, azt lehet mondani, hogy itt éppen a XC egyenlő XC0-al, vagy az XC, a nyomódzóna magasság éppen egyenlő az XC0-al. Tehát lesz egy pont, amikor a keresztmetszetben az acélbetét rugalmas állapotba kerül, és az fog történni ettől a ponttól jobbra, hogy hiába rakunk bele többlet acélbetétet, szeretnénk azt, hogy nőjön az acélbetétben komolyan az erő, de nem nagyon fog nőni az erő az acélbetétben, mert hiába több az acél, rugalmassá válik az acél, és a feszültség csökkenni fog benne, tehát minimálisan fog nőni az acélban az erő, és ezért minimálisan fog nőni az acélban a nyomaték is. Ha visszaemlékszünk rá, akkor több számítási részt mutattunk be. Az első szakaszt, majd mindjárt az elején még meg fogom különböztetni, ez az, ami az első vizsgálatunk volt, ezt úgy jelöltük, hogy A1. Azért jelöltük A1-jel, mert az a feltétel volt, hogy a beton törik, és az acél folyik. Ez volt az A1 eset, amit végigvizsgáltunk. Ez a tipikus eset, ezt úgy szokták hívni, hogy normálisan vasalt keresztmetszet. Ez a normálisan vasalt keresztmetszet. Normálisan vasalt keresztmetszet. A másik esetünk, amikor több acélbetét van a keresztmetszetben, ez volt az A2 esetünk, amit vizsgáltunk. Az A2 eset az, amikor a beton törik, tehát a beton törési állapotban van, és az acél az rugalmas állapotban van. Ebben az esetben azt kell, hogy mondjuk, hogy nem túl hatékony a vasbeton gerendánk, annyi vasat raktunk bele, hogy a sok vas miatt a vas nem fog dolgozni rendesen, rugalmas állapotban van. Az lenne a célunk, hogy kihasználjuk az acélbetétet, folyjon az acélbetét, ez nem jön elő. Túl sok benne a vas, ezért ezt úgy szokták hívni, ezt a keresztmetszetet, hogy túlvasalt keresztmetszet. Már most utalok rá, egy kis idő múlva fogunk vele foglalkozni, mivel ez egy az acélt rosszul kihasználó keresztmetszet, ezt a tervezésnél el akarjuk kerülni. Tehát előfordulnak ilyen keresztmetszetet, de ha mi tervezzük meg, akkor ezt elkerüljük. Az a cél, hogy az acélok, ha lehetséges, akkor folyjanak. És van egy harmadik eset, ez az, amikor azt mondjuk, hogy az acél szakad, ez volt a B esetünk, amikor olyan kevés az acélbetét, hogy a keresztmetszet teherbírását az acél elszakadása szabja meg. Azt mondtuk, hogy ez nagyon ritkán fordul elő, magas építésben szinte sose, mert egy minimális vasmennyiséget berakunk a keresztmetszetbe. Ha mégis, akkor ezt úgy szokták hívni, hogy gyengén vasalt keresztmetszet, tehát innentől balra ez lenne a gyengén vasalt keresztmetszet, amit szintén el szoktunk kerülni. Említettem, hogy vízépítési műtárgyaknál elő szokott fordulni, hogy ilyen keresztmetszetek vannak. Tehát azt lehet mondani, hogy lényegében ezt beszéltük meg a múlt órán, és a jövő héten lévő gyakorlatokon majd fognak számolni pontot itt, meg pontot itt, látni fogják konkrétan ennek a görbének egy-egy pontját, pontosan ki is fogják számolni. Tehát ez lenne, ami a múlt órán elhangzott, és ez lenne, amit látunk, mint globális képet, hogy hogyan viselkedik egy vasbeton, egy oldalán vasalt vasbeton keresztmetszet. Érdemes lehet egy pontot meghatározni, hogy mekkora az a nyomaték, aminél éppen az acélok még folyási állapotban vannak, tehát ezt a nyomaték értéket számoljuk ki. Ezután már a nyomaték alig-alig fog nőni, tehát bizonyos fog ez a keresztmetszet maximális teherbírásnak a határa, eddig tudjuk növelni a nyomatékot, picit tudjuk csak tovább növelni a nyomatékot a vasalás mennyiségével. Tehát ezt az értéket, ezt jelöljük úgy, hogy MRD0, tehát a nulla utal arra, hogy ez XC0-hoz tartozik. És ha végig gondoljuk, akkor azt mondjuk, hogy ebben az esetben a nyomódzóna magassága az XC0-al fog megegyezni. Tehát azt mondjuk, hogy ez itt a nyomódzóna magassága, ennek a nagysága XC0. Itt van benne az acélbetét, a belső erő karja, a Z, ebben az esetben pedig nem lesz más, mint a D, ez a D távolság, mínusz XC0 per 2. Ez D mínusz XC0 per 2, vagyis a nyomaték ebben az esetben, ebben lévő erő, tehát ez tovább egyenlő FCD szorozva XC0 szorozva B-vel, és a belső erő karja az D mínusz XC0 per 2. Tehát körülbelül ez a maximális nyomaték, amit az egy oldalán vasalt keresztmetszettel el lehet érni. Érdemes azt is megfigyelni, hogy a keresztmetszet méretezése roppant egyszerű, hiszen azt mondjuk, hogy van egy nyomódzóna, van egy nyomott betonérték, és van egy belső erőkar lényegében. Tehát azt mondjuk, hogy a keresztmetszetnek a teherbírása az a nyomóerő szorozva a belső erő karjával, vagy ha más oldalról számoljuk, akkor a húzóerő szorozva a húzóerőnek a karjával, ugyanazt kell, hogy kapjuk. Na most ez alapján, hogyha azt mondjuk, hogy a húzóerő, ha folyik az acélbetét, akkor a húzóerőt tudjuk. A belső erő karját meg lehet becsülni nagyjából, ha nagyon kicsi a nyomott betonzóna, akkor majdnem eléri a D-t, ha meg nagyobb a nyomott betonzóna, akkor elkezd csökkenni 0,9D, 0,8D, ugye 0,75D-ig tud elmenni, utána már rugalmasak lesznek az acélok. Tehát azt lehet mondani, hogy ha meg szeretnénk becsülni a nyomatéki teherbírást, és rakunk egy közelítő értéket, szándékosan rajzolom szaggatottal, valahogy így fog menni, legyen ez egy MRD közelítő, ha valaki nagyon gyorsan akar számolni, vagy kontrollálni akarja a pontosabb számítást, akkor az MRD közelítőt azt úgy lehet, tehát ez nem egy pontos érték, csak egy közelítő érték, egyenessel jelölöm, azt mondjuk, hogy az acélban lévő erő az AS-szer FYD, ez az acél szilárdság, ez az acél terület, ez lenne az erő, és megbecsüljük a belső erő karját, ha azt mondjuk, hogy ez mondjuk 0,8D, ami egy közelítő érték, akkor nagyjából ezt az enyhén görbe vonalat el tudjuk kapni, és ez adja meg nagyjából a teherbírást. Tehát azt láthatjuk, hogy közelítően eddig a pontig a teherbírás lineárisan függ a vasmennyiségtől, közelítően ez egy kicsit görbül ez a vonal, utána pedig alig-alig nő a vasbeton keresztmetszet teherbírása. Jó. Megbeszéltük eddig a legegyszerűbb esetet, az egy oldalán vasalt keresztmetszetet. Van-e esetleg valakinek kérdése? Menjünk tovább, nézzünk egy viszonylag komplikált esetet, írjuk föl címnek, hogy általánosan vasalt keresztmetszet határnyomatéka, annyiban nem általános, hogy egy szimmetriasíkot feltételezünk, de ezen túlmenően a vizsgálat maga, amit végig fogunk beszélni, az általános. Tehát nézzük a következő keresztmetszetet. felveszünk egy olyan gerendát, aminek az alakja is változhat. Tehát itt van mondjuk a gerenda. A gerendában különböző magasságokban lehetnek a célok, tehát van benne mondjuk itt a cél, van benne itt a cél, van benne itt a cél, van benne itt a cél, tehát acélok vannak ebben. Legyen ez mondjuk az i-edik acél, ennek a területe legyen ASI. A keresztmetszetre egy nyomaték fog hatni, amelyik alul okoz húzást, ugyanúgy, mint a korábbiakban, és az i-edik acélbetétnek a helyét azt jelöljük DI-vel. Tehát ez a távolság innentől idáig, ez legyen DI. Eddig D-vel jelöltük a hasznos vagy hatásos magasságot, de csak egy acél volt a keresztmetszetben. Most azt mondjuk, hogy minden egyes acélbetéthez, acélbetét csoporthoz hozzárendelünk egy D-t, és ezt az I-vel azonosítsuk azért, hogy az egyes esteket meg tudjuk különböztetni. Tegyük fel, hogy ennek szeretnénk meghatározni a határnyomatékát, tehát a cél megint az MRD meghatározás, úgy, mint az előbb, és ugyanazt a feltételt tesszük, mint amit a téglalap keresztmetszetnél tettünk, vagyis azt mondjuk, hogy a beton és a betonacél együtt dolgozik, a sík keresztmetszetek elve fennáll, és ugyanúgy, mint a téglalap keresztmetszetnél, azt mondjuk, hogy a törési állapotban a beton szélén létrejön a betontörési összenyomódása. Ugye ezzel az esettel nem foglalkoztunk, ezekben az esetekben mindig a beton törési összenyomódása jött létre. Ez azt jelenti, hogy az epsilon ábra olyan lesz, hogyha lerajzoljuk az epsilon ábrát, hogy lineáris lesz ez a sík keresztmetszetek elve miatt. Itt epsilon cu 3,5 ezrelék jön létre, és a betonban, a betonacélban itt létrejön egy feszültség, amelyik az epsilon s i. Milyen lesz az ehhez tartozó szigma ábra? Azt mondjuk, hogy a szigma ábra az olyan lesz, hogy ha ekkora a teljes pozitív epsilon oldal, ha tudjuk, hogy a 80%-ára van csak kitöltve a szigma epsilon diagram, ilyen furcsa szigma epsilon diagramot vettünk, akkor azt lehet mondani, hogy a nyomott zóna körülbelül idáig fog kiterjedni. Tehát azt mondhatjuk, hogy ez a távolság innentől idáig, ez lesz megint csak az XC. Itt a betonfeszültség az FCD, és a betonban fel fog lépni egy erő, amit NC-vel jelölünk, és az acélokban is fel fognak lépni erők, aminek az előjele változik, tehát itt nyomás lesz, ez is nyomás lesz. Ez itt valami nagyon pici erő lesz, majdnem, hogy nulla lesz, ami itt föllép. Itt pedig az acélban valami húzóerő fog föllépni. Tehát azt mondjuk, hogy ezek az erők lépnek fel a keresztmetszeten belül. Foglaljuk össze, hogy mik az ismeretlenek. Az ismeretlenek ugyanazok, mint egy négyszög keresztmetszet esetén, vagyis ismeretlen a vagy XC, vagy az X, a nyomott zóna magassága lényegében, az XC, de ha ezt ismerjük, mivel ez a távolság még ez össze van kötve, ugye az X, ez a táv, ez ennek az 1,25-szöröse, tehát ha ezt ismerjük, ezt is ismerjük, akkor ismerjük már az epsilon ábrát, ha ismerjük az epsilon ábrát, ismerjük a szigmákat, és ebből elvileg meg tudjuk határozni az összes feszültséget. Tehát nincs más ismeretlenünk, keressük még az MRD-t, ez lenne a két ismeretlenünk, és az egyenleteink, amiket meg kell oldanunk, az igazából ugyanaz a kettő, amit figyelembe vettünk. Van egy vetületi egyenletünk, szumma n egyenlő nulla, és van egy nyomatéki egyenletünk. A különbség csak az, hogy ezeknek a felírása, ez némileg komplikáltabb, mint az előző estekben. Tehát azt mondjuk, hogy a szumma n egyenlő nulla az annyit jelent, hogy a nyomóerők azok mind-mind egyensúlyt fognak tartani a húzóerővel, vagy a húzóerőkkel. Nem egyszerű az integrálás, mert még akkor is, ha konstans a feszültség, a konstans feszültségét egy ilyen ábrára kell integrálni, tehát ez egy nem lineáris feladat lesz, de el lehet képzelni, hogy úgy járhatunk el például, hogy felveszünk X értékeket, folyamatosan változtatjuk, és numerikusan meghatározzuk, hogy a nyomóerők mikor lesznek egyenlőek a húzóerőkkel, és akkor megkapjuk, hogy mekkora a nyomódzóna magassága. Tehát ezt kézzel kiszámolni némileg rögös, számítógéppel nagyon egyszerű. Ezelőtt 40 évvel mindenfajta numerikus, meg grafikus módszereket tanítottunk arra, hogy hogy kell ezt meghatározni, hiszen főleg egy hitgerendánál ezek nagyon fontos kérdések voltak. Ma számítógéppel, programmal ezeket meghatározni nagyon-nagyon egyszerű. És az elve nem változott, a vetületi egyenletből az XC-t határozzuk meg, a nyomatéki egyenletből pedig az MRD-t, csak numerikusan, számítástechnikailag rögösebb, mint egy egyszerű téglalap keresztmetszetnél. Azt mondtam, hogy ha ismert az XC, ezt tudjuk, akkor tudjuk a nyúlásokat és tudjuk a feszültségeket. Ez így is van, de ezt egy picit járjuk még körbe. Nézzük, hogy az egyes esetekben a szigma S értéke az mekkora lesz, ugyanúgy, ahogy megbeszéltük ezt általában, hogy a szigma S értéke az változhat annak függvényében, hogy a keresztmetszet az folyik vagy nem folyik. Mit kell vizsgálni ebben az esetben? Mi jöhet létre a szigma S szempontjából? Az első eset az az, hogy az acélbetét húzásra folyik, nagyon lényeges, húzásra folyik az acélbetét, FYD, és levezettük múltórán, hogy ez akkor áll elő, hogyha a XC az, amit úgy jelöltünk, hogy XC per D, ez az érték kisebb kell, hogy legyen, mint a XC 0. Ezt vezettük le a múltórán, ez most is érvényes, de annyit változtatnunk kell rajta, hogy jelenleg az ijedik acélbetétet vizsgáljuk, és az ijedik acélbetétnél ezt jelöljük CCI-vel, itt nem a D jelenik meg, hanem a DI, és ennek megfelelően kell ezt a számítást elvégezni, tehát minden egyes acélbetétre egy más és más vizsgálatot kell elvégeznünk. A következő vizsgálat, amelyik sorba, a következő lehetőség az az, hogy az acél rugalmas állapotban van, levezettük ennek is az összefüggését, itt látható, leírom. Azt mondjuk, hogy ennek a képlete az 560 per XCI, ahogy az előbb mondtam, mínusz 700. És azt mondtuk, hogy ez a feltétel akkor áll fenn, hogyha a XC0-nál nagyobb értéket vesz fel a XCI. Ez is rendben van, de sajnos van még egy eset, ami újdonság a múltórán megbeszélthez képest, ez pedig az, hogy a nyomott acélbetétben feltehetően nem húzóerő fog kialakulni, hanem nyomóerő, és szélső esetben ez az acélbetét ez meg fog folyni. És azt mondjuk, hogy lehetséges, hogy az acélbetétben fellépő feszültség az a folyási feszültség lesz, de ellentétes előjellel. Tehát ebben azt mondtuk, hogy húzásra folyik az acélbetét, itt pedig nyomásra folyik az acélbetét. Egy nagyon hasonló levezetést kéne elvégeznünk, mint amit a múltrán elvégeztünk a XC nullal kapcsolatban, hogy mikor folyik az acélbetét, tehát ugyanazt kell végigkövetnünk egy pici előjelre odafigyelve. Azt fogjuk kapni summa summarum, nem végzem el a levezetést, de teljes mértékben paralel azzal, ahogy levezettük ezt a két képletet, és ha ezt levezetnénk 10 perc körülbelül, akkor a következőt kapnánk, akkor áll fönn az, hogy az FYD az létrejön nyomásra, tehát nyomásra folyik az acélbetét, ha a XCI az nagyobb, mint az úgynevezett XC0 vessző, amelyik megint egy anyagjellemző, a levezetésből az adódik erre, ideírom szándékosan ez alá, hogy a XC0 vessző, ez ahhoz kell, hogy nyomásra folyik az acélbetét, az 560 per 700, és mivel nem húzási folyás, nem nyomási folyás, a levezetésből az jön ki, hogy plusz FYD. Tehát ez megint egy az acél szilárdságától függő tényező, amit nem is kell elvileg kiszámolni, mert ha használják a segédletüket, a segédletükben, ahol van egy táblázat az acélokra vonatkozóan, abban a táblázatban mind a XC0, mind a XC0 vesző megtalálható. És még egy kiegészítést kell tenni, hogy ezek szerint ez az összefüggés, ez még egy feltétellel kiegészítendő, a XC0, ha kisebb, XCI kisebb, mint a XC0 vesző. Ebben a tartományban rugalmas az acélbetét, ha ezt az értéket meghaladja, akkor pedig nyomásra folyik az acélbetét. A számítás maga az fáradtságos lehet, mert acélról acélra mindig vizsgálnunk kell, hogy húzásra folyik, nyomásra folyik, rugalmas, és hogyha azt találjuk, hogy a feltételünk hibás volt, akkor újra kell számolni, és ezt addig kell megtennünk, amíg nem találunk egy konzisztens megoldás rendszert. Tehát elvi nehézség nincs, gyakorlatilag viszont általában egy ilyen keresztmetszet vizsgálata ma már numerikus számítást igényel, hogy ezen végig tudjunk menni. Nyilvánvaló, hogy nem tudjuk mondjuk azt elvárni, hogy egy zárt helyiben egy ilyen keresztmetszetet bárki is megoldjon. Tehát reálisan nem lehet ezt várni. És a kézi számítás is ma már egyértelműen a múlté. Tehát kézzel ilyen keresztmetszetet nem számolunk. Én még számoltam, amikor kezdő voltam. Még tanultam a különböző grafi-analitikus módszereket használtunk annak idején. Jó. Az általános keresztmetszettel kezdtük. Az volt a címünk, hogy általános keresztmetszet határnyomatéka. Most vegyünk egy kettő közötti esetet, ami nagyon-nagyon fontos, nem teljesen általános. Írják föl címnek, hogy két oldalán vasalt téglalap keresztmetszet. Két oldalán vasalt téglalap keresztmetszet. Ez egy gyakran előkerülő eset. Rajzoljuk le a vizsgált keresztmetszetet. Amit az eddigiekben vizsgáltunk, az volt, hogy a keresztmetszetben alul volt egy acélbetét mennyiség AS, jelöljük ezt most AS1-jel, és ez a távolság, ez volt a D, jelöljük ezt most D1-jel. Megint olyan keresztmetszetet veszünk, ahol a nyomaték alul okoz húzást. És de rajzolom még mellé. Tehát itt van a keresztmetszet, a nyomaték alul okoz húzást a keresztmetszetben. Helyezzünk el föl is acélbetétet a keresztmetszetben. Jelöljük ezt AS2-vel, és azt mondjuk, hogy ez a távolság innentől idáig, hasonlóan, mint a fenti jelölés, legyen ez D2. És a feladat, hogy ennek a keresztmetszetnek, amelyiknek adott a geometriája, meg kell határoznunk a határnyomatékát. Tehát ezt próbáljuk meg végig gondolni. A feltételrendszerünk ugyanaz, mint az előbbiekben, tehát azt mondhatjuk, hogy fölül tönkre megy a keresztmetszet nyomásra, tehát valami ilyen jellegű epsilon ábra fog létrejönni. Itt ez itt 3,5 ezrelék epsilon CU. Ez a nyomott acélbetétben az erő, ez a húzott acélbetétben az erő. És a feszültség ábra az valahogy úgy fog kinézni, hogy itt kialakul egy nyomott zóna. Tehát ez lenne itt a FCD-vel a nyomóerők, amik kialakulnak. Ezen kívül itt kialakul a felső acélban egy nyomóerő, jelöljük ezt NS2-vel. Itt az alsó acélbetétben kialakul egy húzóerő, jelöljük ezt NS1-jel. És a betonban kialakul szintén egy nyomóerő, tehát ennek az eredője, amit itt látunk, ezt az eredőt, ezt jelöljük NC-vel. Tehát ezek lennének a belső erők, amik föllépnek a keresztmetszetben, és ahogy említettem, ez a magasság, ez a nyomott betonzóna magasság innentől idáig, ez lenne az XC. Még két jelölést vezessünk be, az egyik már szerepel többször. Ez a távolság innentől idáig, vagyis a nyomott beton eredő és a húzott acélok közti távolság, ez volt a belső erőkaré jelöljük Z-vel. Még egy, és ezt a távolságot ez új, a nyomott és húzott acélbetétek egymástól mért távolságát jelöljünk ZS-sel. A Z az a belső erőkar, az S pedig az acélra utal, mint S, mint steel. De ez most csak jelölés, a ZS-t, nyilvánvalóan ZS az D1-D2, tehát ki tudjuk számolni viszonylag egyszerűen. Ahhoz, hogy a számítást végre tudjuk hajtani erre a keresztmetszetre, kell egy feltételt tenni arra vonatkozóan, hogy az acélok folynak vagy nem folynak. Vegyük a legfontosabb esetet, a tipikus esetet, nem mindig teljesül, de ezzel indítunk. Tételezzük fel, hogy mind a húzott acélbetétek folyni fognak, mind a nyomott acélbetétek folyni fognak. Tehát tegyük fel, hogy a szigma S1 az egyenlő az F YD-vel, és a szigma S2 az egyenlő a mínusz F YD-vel, vagyis az acélok húzásra is és nyomásra is folyni fognak. Az eljárás szerint ki kell indulnunk a vetületi egyenletből, tehát a szumma N egyenlő nullából, és ebből kell meghatároznunk az XC-t. Így fogunk eljárni most is, próbáljuk meg ezt felírni. A szumma N egyenlő nullát kell felírnunk. Írjuk föl először a nyomó erőket, az NC-nek az értéke az B-szer XC-szer FCD. Ehhez hozzá kell adnunk a nyomott acélban lévő erőt. Feltételeztük, hogy folyik az acélbetét, nyomó erő lesz benne, akkor ez AS2-ször FYD. És ez egyensúlyt kell, hogy tartson a húzóerőben fellép, húzott acélban fellépő erővel, és ez egyenlő AS1-szer FYD-vel. Ebben az egyenletből, ahogy az várható is volt, az XC egyértelműen kifejezhető, tehát ebből az XC-t meghatározhatjuk. XC egyenlő, ki tudjuk számítani ennek az értékét, ezt kell átrendezni, mindenki meg tudja tenni. Na most nagyon-nagyon fontos, hogy amikor ezt kiszámoltuk, akkor a következő lépés az az, hogy meg kell néznünk, hogy a feltételezéseink fönnállnak-e. Tehát azt mondjuk a következő lépésben, hogy kiszámoljuk a XC1-et. A XC1 az úgy adódik, hogy XC per D1-es, nagyon lényeges, az alsó acélbetétre vonatkozik, és ez kisebb kell, hogy legyen, mint a XC0, illetve kiszámoljuk a XC2-t, amelyik nem más, mint az XC per D2, ez pedig nagyobb kell, hogy legyen, mint a XC0 vesző. Abban az esetben, ha ez fönnáll, tegyük fel, hogy ez fönnáll, akkor tovább léphetünk, és rendben volt ez az egyenlet, tehát a következő lépés lenne a nyomatéki egyenletnek a felírása, amit úgy teszünk meg, hogy a nyomatékokat az alsó acélbetétre fogjuk fölírni, és ennek megfelelően a nyomatéki egyenlet az úgy nézne ki, hogy van az NC-nek egy nyomatéka, tehát ez lenne a B-szer XC-szer FCD szor D minusz XC per 2. Ez nem más, mint az NC, ez nem más, mint az E, és ehhez hozzá kell adnunk egy többletnyomaték részt, amelyik a nyomott acélbetétekből adódik, tehát az meg nem lenne más, mint az N AS 2 szorozva FYD szorozva a ZS-sel. Tehát van itt egy többletnyomaték, amelyik lényegében a nyomott acélbetétekből keletkezik. Ez volt a betonból keletkező nyomaték, a másik rész pedig egy többletnyomaték, amit figyelembe lehetne venni. Tehát ez lenne a két oldalán vasalt keresztmetszet vizsgálata. Mi a teendő abban az esetben, hogyha azt kapjuk, hogy ezek a feltételek nem állnak fönt, akkor mit kell tenni? Akkor vissza kell menni ebbe az egyenletbe, és ha mondjuk ez a feltétel nem áll fönt, akkor itt az FYD helyébe be kell írnunk ezt a képletet, és meg kell oldanunk az egyenletet újra. Mi a helyzet, ha ez az egyenlet nem áll fönn, akkor megint visszamegyünk erre a képletre, ezt be kell írnunk az itteni FYD helyébe, arra az egyre kell odafigyelni, hogy előjeles mennyiségek ezek, tehát az előjelre odafigyelve kell beírnunk, és újra meg kell vizsgálnunk azt az egyenletet, mindaddig, ameddig az itteni feltételekkel, nem kerülünk itt ellentmondásba. Tehát elvileg, ha pehjünk van, akkor négyszer kell a keresztmetszetet kiszámolni egymás után. Először feltételezzük, hogy mind a kettő folyik, azt feltételezzük, hogy az alsó folyik, feltételezzük, hogy a felső folyik, és végén feltételezzük, hogy mind a kettő rugalmas. Tehát elvileg négy esetünk van, amit ha pehjesek vagyunk, minden négyen végig kell menni, mire eljutunk a végeredményhez. Kezdeni mindenképpen úgy érdemes, hogy feltételezzük az acélok folyását, erre törekszünk általában, bár nem mindig tehető meg, hogy mind a két acélbetét folyjon. Jó. Megvan, hogy hogy kell meghatároznunk ezek szerint egy kétoldalán vasalt keresztmetszetnek a határnyomatékát, és próbáljuk meg végig gondolni, és le is rajzolni, hogy hogyan fog alakulni a nyomaték vasmennyiségnek az összefüggése abban az esetben, hogyha a keresztmetszet mind a két oldalán elhelyezünk vasakat. Azért mondtam, hogy hagyjanak helyet az ábrának a tetején, mert erre az ábrára szeretném fölrakni ezt a vizsgálatot is. És az lesz a különbség az előzőhöz képest, mondjuk sárgával fogom fölrajzolni, hogy egy olyan keresztmetszetet fogunk másodjára vizsgálni, ahol a keresztmetszetben alul megint bent van egy AS mennyiségi acélbetét, de pluszban a keresztmetszetnek a felső részébe is elhelyezünk egy nyomott acélbetét mennyiséget. Tehát ide elhelyezzük, mondjuk csak az összehasonlítás kedvéért a húzott vasalásnak a 40%-át. Tehát ide berakom azt, hogy 0,4 AS. Tehát ez azt jelenti, hogy például a keresztmetszet alján van 5 darab Fi20-as acélbetétünk, a keresztmetszet tetején pedig nem 5 darab van, hanem 2 darab, ez pont a 40%, tehát 5 Fi20 alul, 2 Fi20 fölül. Ez lenne körülbelül az az eset, hogy elhelyeztük a keresztmetszet tetején ezt az acélbetét mennyiséget. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy mennyiben változik meg a keresztmetszetnek a teherbírása ennek következtében. Kezdjük azzal, hogy mi a helyzet akkor, hogyha az acélbetét mennyisége viszonylag kicsiny. Kicsiny az acélbetét mennyiség, viszonylag kicsi a nyomott zóna magasság. Mi történik akkor, hogyha a vasbeton keresztmetszetben fordul elhelyezünk egy acélbetétet, és az acélbetét miatt itt meg fog jelenni egy acélerő is. Mennyiben változik meg a keresztmetszet teherbírása? Ha most fordítva gondolkodunk, és azt mondjuk, hogy a húzott acélbetét szorozva a belső erőkarjával, a húzott acélbetétben lévő erő szorozva a belső erőkarjával, a húzott acélbetétben lévő erő nem tud megváltozni, folyik az alsó acélbetét. Tehát hiába helyezünk el ide acélbetétet, az itteni erő nem változik. Egy picit változik a belső erőkarja, az acélbetét egy pici erőt átvállal a betonból, ez egy kicsit segít, de minimálisan. A nyomóerő nem tud megváltozni, csak annyi történik, hogy a betonerőből egy picit átvesz az acélbetét, úgyhogy igazából azt mondjuk, hogy meglehetősen feleslegesnek tűnik a nyomott acélbetét elhelyezése a keresztmetszetben. Ezt a konkrét számítást végzünk, ezt is fogjuk kapni, tehát abban az esetben, hogyha elhelyezzük ezt az acélbetétet, akkor azt fogjuk látni, sárgával jelölöm az ennek megfelelő görbét, hogy egy majdnem teljesen hozzásimul, egy picit elválik tőle, de alig-alig fog följebb menni, tehát hiába helyeztünk el nyomott acélbetét a keresztmetszetben, a különbség minimális. Hiszen, hadd mondjam még egyszer, a nyomóerőt úgy is fölvette a beton, tehát az acélbetétnek a szerepe csak annyi, hogy a betonban lévő erőt csökkenti, ami nem volt a célunk, hogy csökkenjen. Tehát úgy tűnik, hogy teljesen felesleges és illogikus a vasbeton keresztmetszetben nyomott acélbettet elhelyezni. Ez így van egy darabig. Mi történik akkor, ha elkezdjük növelni az acélbetét mennyiségét, és eljutunk addig a pontig, hogy olyan sok az acélbetét, a húzott acélbetét, hogy normál nyomott acélbetét nélkül az XC olyan nagyjá válik, hogy a húzott acélbetét az nem tud folyás állapotba kerülni. Ekkor azzal, hogy elhelyezzük ide a nyomott acélbetétünket, és elveszünk a beton kihasználtságából, a beton nyomó erejéből, az fog történni, hogy csökken a nyomott betonzóna magassága. És elhelyezett nyomott acél miatt a húzott acél folyási állapotba fog kerülni. Tehát abban a pillanatban, ahogy a keresztmetszet túlvasalt volt, a nyomott acélbetét elkezd jelentősen segíteni. És ha a konkrét számítást elvégezzük, ezt fogjuk látni, hogy amikor túljutunk ezen a vasmennyiségen, akkor ez a töréspont nem fog itt megtörténni, elkezd rohamosan nőni elég sokáig a keresztmetszetnek a teherbírása. Tehát ez annyit jelent, hogy érdemes lehet a nyomott acélbetét alkalmazása, de csak akkor, hogyha a keresztmetszetben eleve jelentős mennyiségű acélbetét van, és a jelentős mennyiségű acélbetét miatt a keresztmetszetben érdemes lesz az acélbetét egy részét a keresztmetszet tetején elhelyezni. Próbáljunk meg ezek után néhány elvet megfogalmazni azzal kapcsolatban, hogyha szeretnénk egy vasbeton keresztmetszetet tervezni, akkor milyen elvek alapján fogunk egy vasbeton keresztmetszetet megtervezni. Tehát írjuk föl keresztmetszet tervezése. Ne foglalkozzunk még konkrétan azzal, hogy hajtjuk végre. Csak annyival foglalkozunk a keresztmetszet tervezésénél, hogy mik lennének a célfüggvények, mik lennének a célok, amikor ezt végrehajtjuk. És szándékosan úgy írom, hogy mi lenne egy statikusnak a szempontja. Tehát mik a statikusnak a szempontjai, amikor azt mondjuk, hogy jó keresztmetszetet akarunk tervezni. Az első dolog az az, hogy úgy akarunk keresztmetszetet tervezni, hogy az acélok folyási állapotban legyenek. Tehát az acélnál a sigma S, az FYD, a plusz-minusz, mindegy, de folyjanak az acélbetétek, nagyon lényeges. Ha nem folyik az acélbetét, akkor úgy mondhatjuk, hogy nem használtuk ki, nem működik hatékonyan, tehát az acélok azok folyniuk kell az acélbetéteknek. Van még egy szempont, hogy ezt magyaráztam, hogy milyen helyzet a nyomott acélbetétekkel, de igazából a vasbeton azért olcsó, amikor gerendát készítünk belőle, mert az acél viszonylag drága, acélt használjuk húzásra, és a betont használjuk nyomásra. Tehát statikailag azt mondjuk, hogy a másik szempont, hogy nyomásra vegyük figyelembe a betont. Tehát nyomásra dolgozzon a beton. Tehát ezt a két szempontot hangsúlyoznám mondjuk az építésznek, hogy milyen vasbeton keresztmetszetet akarok tervezni. Ez rendben van, ezek fontosak, ezeket hangsúlyozni is kell, de próbáljuk meg végig gondolni, hogy mondjuk egy építész tervezőnek milyen szempontjai lehetnek egy keresztmetszet megtervezésénél, vagy a beruházónak, ha úgy tetszik. És ha belegondolunk, ez főleg egy magas építési szerkezetnél igaz, ahol a szerkezet tervezésnél alapvető fontosságú, hogy a teljes szintmagasságból mekkora az a vastagság, ami a szerkezetre elmegy. Ugyanis kell egy hasznos tér, amit kihasználunk, egy hasznos légtér, amit kihasználunk, utána van a födén vastagságunk, ami valamekkora, és ez adja meg az épületnek a teljes magasságát. Most ebből a szempontból az építész azt fogja mondani, vagy a beruházó azt fogja mondani, hogy neki olyan alacsony gerenda kell, amilyen alacsony csak lehet. Tehát a másik oldali szempont, ami lehet gazdaságossági szempont is, hiszen kisebb volumenű épületet kell készíteni, de egy fontos szempont legyen, hogy a keresztmetszet magassága az legyen kicsi. Ez egy hídnál nem fordul elő, vagy kevésbé fordul elő, egy magasépítés szerkezetnél minden nap, hogy nem akarunk nagyon nagy keresztmetszetet, mert pénzbe kerül, feleslegesen elveszünk a térből, csökken a hasznos terünk, vagy nagyobb épületet kell építeni. Most ez a két szempont, ez nyilvánvalóan egymásnak ellentmond. Az, hogy a keresztmetszetben ne legyen nyomott acélbetét, az magasabb keresztmetszetet igényel, hogy a betont ki tudjuk használni. Az a szempont, hogy a magasságot korlátozzuk, az pedig lehet, hogy magával vonza azt, amit mi nem szeretünk statikailag, de mégis el kell helyezni a keresztmetszetben nyomott acélbetétet. Jó, hogy konkrétan hogyan csináljuk végig a keresztmetszet tervezést, szünet után megbeszéljük. Szeretnénk tervezni egy vasbeton keresztmetszetet, és a vasbeton keresztmetszet tervezésénél ugye biztosan meg akarjuk tervezni az acélbetéteket, a keresztmetszet geometriáját, amelyik a B, a teljes magasság is, de a teljes magasság az össze van kötve a hatékony magassággal, tehát D vagy H, a kettő nyilvánvalóan nem független, és esetleg, ide rakom, esetleg elhelyezünk bele nyomott acélbetétet is fölülre. Tehát ezt a keresztmetszet szeretnénk megtervezni. Most a tervezésnek az alapgondolata az az, hogy úgy tervezzük meg a keresztmetszetet, hogy a keresztmetszetnek a határnyomatéka az azonos legyen a terhekből számított nyomatékkal. Tehát azt mondjuk, hogy ami adott, az az MED, E mint effekt, hatás, D mint tervezés, tehát ez a terhekből keletkező nyomaték. Ez, amit statikából megkapunk, hogy mekkora a keresztmetszet nyomatéka, leolvassuk a nyomatéki ábráról, vagy akárhonnan, tehát ez a terhekből adódó nyomaték, és azt mondjuk, hogy úgy fogunk eljárni, hogy a terhekből adott nyomaték az legyen egyenlő az MRD-vel, vagyis a keresztmetszet határnyomatékával. Tehát ez a cél, hogy a kettő egymással megegyezzen, mivel ez adott, és a kettőt azonosnak tételezzük föl, azt mondjuk, hogy ismert a határnyomaték magában a számításban. Ha felírjuk az egyenleteinket, a szumma n egyenlő nullával kezdjük, vissza fogok rá még hivatkozni, rakok ide egy csillagot, akkor azt mondjuk, hogy van a betonban fellépő erő, ez a B-szer, XC-szer FCD. Ha van nyomott acélbetét, akkor itt van még egy tagunk. Ha nincs nyomott acélbetét, akkor ez a tag nincsen. Ez lesz egyenlő a húzott acélbetétben fellépő erővel, ez az AS-szer. Azt mondhatjuk, hogy szigma S, de hangsúlyoztam, hogy úgy akarjuk megtervezni a keresztmetszetet, hogy folyási állapotban legyenek az acélok, tehát igazából ide rakhatom azt, hogy FYD, tehát így akarjuk megtervezni, ez egyenlet fönnálljon, és ha megkülönböztetjük az alsó és a felső vasakat, akkor ez az AS1 lesz ennek megfelelően. Tehát ez lenne a vetületi egyenlet, amit figyelembe veszünk, és a másik egyenletünk az a nyomatéki egyenlet. Elvileg a nyomatéki egyenletet bárhova írhatjuk, de ugyanúgy, mint az előzőekben, írjuk a húzott acélbetéteknek a súlypontjára, tehát majdnem mindig ideírtuk a nyomatéki egyenletet. A nyomatéki egyenlet úgy fog kinézni, hogy az MRD az egyenlő, a betonban fellépő erő, amelyik egyezik ezzel, tehát B-szer XC-szer FCD, szorozva a belső erő karja, amelyik nem más, mint a D minusz XC per 2, és abban az esetben, hogyha van nyomott acélbetétünk is, akkor itt lesz még egy tag, tehát írom, hogy plusz a nyomott acélbetét esetén itt még egy tag megjelenik. Ha nincs nyomott acélbetét, akkor csak egy jelenik meg ezek között. Na most, hogyha elindulunk ennyire általánosan, akkor azt lehet mondani, hogy az ismeretlenek a száma meglehetősen sok. Tehát milyen ismeretlenjeink vannak ezek szerint? Hát ha teljes keresztmetszetet meg kell határoznunk, akkor ismeretlen a B, ismeretlen a D, vagy a keresztmetszet magassága, ismeretlen az AS1, ha nyomott acélbetétünk is, akkor az AS2, sőt, elvileg ismeretlenek lehetnek a betonacéloknak és a betonnak a szilárdsága is, tehát még akár az FYD és az FCD is ismeretlen lehet, bár általában azt kiválasztjuk, és nem foglalkozunk vele külön. És ne felejtsük el, ismeretlen természetesen az XC is, amelyik mindig az eddigiekben is fölmerül. Tehát látszik az, hogy nagyon-nagyon széles választékból határozhatjuk meg az ismeretleneket, és két ismeretlenből legalább 3, legalább 4, vagy akár 5 ismeretlent kell meghatároznunk. Tehát kevés az egyenletünk, sok az ismeretlenünk, vagy meglehetősen sok szabad paraméterünk van, amikor eljárunk. Meg szokták különböztetni az úgynevezett szabad tervezést és kötött tervezést. Az első, amivel foglalkozni fogunk, az úgynevezett kötött tervezés. Amikor nincs ekkora szabadságunk, mint amit az előbb említettem, hanem azt mondjuk, hogy a keresztmetszetnek lényegében az alakja adott. Tehát a kötött tervezés esetén azt mondjuk, hogy a B, a D és FCD, FYD, ezek adottak. Ez egy nagyon gyakori eset, ugyanis statikus nagyon gyakran úgy kapja meg a feladatát, csak vitatkozhat utána az építésszel, hogy az építész az általános tervére berajzol egy gerenda kontúrt, és azt mondja, ebbe rakd be a vasalást. Tehát ez egy nagyon gyakori eset, hogy eleve közelítő számításokkal felvesznek egy valamilyen keresztmetszetet, és a keresztmetszetben lényegében magát a vasalást kell csak meghatározni. Tehát ebben az esetben azt lehet mondani, hogy az ismeretlenek azok lényegesen kevesebben vannak, mint az általános esetben, tehát amit keresünk, az AS1, esetleg az AS2 és az XC. Tehát ezeket akarjuk meghatározni. AS1, AS2, XC, és ehhez úgy tűnik, hogy a két egyenletünk, majd mindjárt meg fogjuk beszélni, általában elegendő is, hogy annak megfelelően eljárjunk. Na most a kiindulásnak az alapja az az, hogy a határnyomaték maga adott, hiszen a határnyomaték az egyenlő a terhekből keletkező nyomatékkal. Most az a kérdés, hogy a keresztmetszet tervezésénél hogyan járjunk el ennek megfelelően, és erre a válasz ezen az ábrán látható. Tegyük fel, hogy adott számunkra a nyomatéknak az értéke, mondjuk tegyük fel, hogy a terhekből keletkező nyomaték valahol itt van, és ebben az esetben azt lehet látni, hogy az egy oldalán vasalt keresztmetszet és a két oldalán vasalt keresztmetszetnek a teherbírása ebben a tartományban alig tér el. Tehát ha itt vagyunk, ekkora nyomatékot akarunk figyelembe venni a tervezésnél, akkor nem érdemes tervezni nyomott acélbetétet. Tehát az A esetünk az ennek megfelelően a következő lesz, idérjünk, hogy A eset. Abban az esetben, ha az MED, ami a célunk, amekkora határnyomatékot akarunk tervezni, az kisebb, mint az MRD0, akkor ebből az következik, hogy ne tervezzünk nyomott acélbetétet, az AS2 legyen egyenlő nullával. Hiszen a nyomott acélbetét nem segít lényegében a teherbíráson, a húzott acélbetét az, amelyik hatékonyan dolgozik magában a keresztmetszetben. És ebben az esetben az ismeretlenek azok sokkal egyszerűbbek, illetve egyszerűbbek, mint a korábbiakban, mert két ismeretlenünk van, mindössze az AS vagy AS1 és az XC, és a két ismeretlent a két egyenletből meg lehet határozni. Fönnhagytam a két egyenletet, melyikből érdemes indulni? Jelen esetben eddig mindig az első egyenletből indultunk, a vetületi egyenletből, de jelen esetben az az óriási különbség, hogy a határnyomaték adott. Tehát ebben az egyenletben az MED határnyomaték adott, tehát a második egyenletből érdemes elindulni. Tehát azt mondhatjuk, hogy ekkor elindulunk a második egyenletből, A második egyenletben nagyon-nagyon lényeges, hogy úgy indítjuk, hogy az MED egyenlő az MRD-vel, és le kell írnunk azt, ami ott van, és nézzük meg, hogy ez mit tartalmaz az egyenlet ismeretlenként. Egyetlen egy mennyiséget tartalmaz, az XC-t tartalmazza. XC-re másodfokú, tehát sajnos azt elvárjuk önöktől, hogy másodfokú egyenletet meg tudjanak oldani, de ez nem az első eset, hogy elvártuk, továbbra is elvárjuk. Tehát ezt a másodfokú egyenletet, ami itt van MED-vel, XC-re meg kell oldani, tehát ebből az egyenletből meg tudják határozni az XC-t. XC egyenlő, írják oda, hogy másodfokú egyenlet megoldó képletét mindenképpen tudni kell. Tehát másodfokú egyenlet. Ha megvan az XC ebből az egyenletből, akkor utána viszonyulhatunk az első egyenlethez, ezt egy csillaggal jelöltem az első egyenletet. Az első egyenletből átrendezéssel meg tudjuk határozni a szükséges vasmennyiséget, az AS1-et. Egyszerűen úgy kapjuk, hogy B-szer XC-szer FCD per FYD, ez adja ki az acélbetét szükséges mennyiségét. Felvethető, hogy elkövettem egy hibát, és majdnem elkövettem egy hibát, de nem azt jelenti, hogy nem szoktam elkövetni hibákat. Mi a helyzet azzal, hogy jó-jó, hogy ezt így számoljuk, de biztos-e, hogy az acélbetétek azok folyási állapotban lesznek? És ha precízek vagyunk, akkor mondhatjuk azt, hogy itt bizony meg kell vizsgálnunk azt, hogy az XC per D az kisebb kell, hogy legyen, mint a CC0. Tehát ez felvethető, hogy csak akkor szabad tovább lépnünk, hogyha ez a feltétel teljesül. És valószínűleg az a praktikus, ha ezt megnézzük ebben az esetben, de ha még precízebbek vagyunk, akkor azt is mondhatjuk, hogy ez a feltétel, ez triviálisan kell, hogy teljesüljön, amiatt, hogy ezzel a feltételezéssel éltünk. Tehát ebben miatt a feltételezés miatt, hogy ezt feltételeztük, tehát hogy ebben a tartományban vagyunk, ebből a feltételből automatikusan következik, hogy ez a feltétel fenn kell, hogy álljon. Tehát kontrollként érdemes megnézni, de ha azt kapják, hogy nem teljesül, akkor nem az a következtetés, hogy más feltételt kell tenni, hanem hogy rosszul oldották meg ezt az egyenletet, ami itt van. Tehát újra meg kell nézni a megoldó képletüket, hogy jól vették-e figyelembe, mert ez automatikusan kell, hogy teljesüljön, ha ebből a feltételből indultak ki. No, mi a teendő a második esetben? Ez lesz a B eset, ha ez a feltétel nem áll fönt. Tehát menjünk tovább, B eset. Tegyük fel, hogy a nyomatékunk, ami a terhekből adódik, az meghaladja az MRD0 értékét. Mi a teendő ebben az esetben? Azzal kezdeném, mint statikus, hogy valószínűleg próbálnám meggyőzni az építészt bizonyos korlátok között, hogy vegyünk föl nagyobb keresztmetszetet. Hiszen, ha nem veszünk föl nagyobb keresztmetszetet, akkor muszáj nyomott acélbetétet alkalmazni a felső görbének megfelelően, és az acél többe kerül, mint a beton, tehát szeretnénk inkább nagyon keresztmetszet használni. Tehát az A eset az az, hogy nagyobb keresztmetszet. Amennyiben nem vehetünk föl nagyobb keresztmetszetet, vagy különböző okok szólhatnak emiatt, akkor a következő, amit megtehetünk, ez a B eset, ez nyomott betonacél alkalmazása, tehát AS2 alkalmazása. Nézzük a második esetet. Mi a teendő ennek megfelelően? Megint nézzük meg, hogy mik az ismeretlenek. Az ismeretlenek ebben az esetben az AS1, tehát a húzott acél mennyisége, az AS2 és az XC. Ez azt jelenti, hogy három ismeretlenünk van, és az egyenleteink száma az mindössze 2. Tehát nyilvánvaló, hogy három ismeretlen két egyenletből nem tudunk meghatározni, Tehát a tovább lépéshez ezek közül valamit fölvehetünk. Tehát ahhoz, hogy meg tudjuk oldani egyértelműen a feladatot, ahhoz valami feltételt még kell tennünk, mert két egyenletből három ismeretlen nem határozható meg. Úgy szoktunk eljárni, nem kötelező így eljárni, de úgy szoktunk eljárni, hogy az XC-re felveszünk egy valamekkora értéket. Tehát XC felvétele önkényesen, ez gyakran azt jelenti, hogy a XC-t vesszük fel, ez ugyanaz, mert a XC és a XC az összefügg egymással, tehát az XC egyenlő XC per a D1-et rakjuk ide, ennek a fölvétele valamekkorára. Mekkorára vegyük ezt föl? Többfajta meggondolás alapján lehet fölvenni. Lehet azt mondani, hogy próbáljunk meg olyan keresztmetszetet tervezni, amelyikbe a lehető legkevesebb acélbetétet rakunk, és hogyha ezt meggondoljuk, és azt is meggondoljuk, hogy az acélbetétnek, a nyomott acélbetétnek az a fő szerepe, hogy folyási állapotba hozza a húzottat, akkor csak annyit addig rakunk bele nyomott acélbetétet, amíg ez be nem következik. Tehát egy logikusnak tűnik az a feltételezés, hogy az XC-t úgy vesszük fel, hogy az XC legyen egyenlő XC nullal, ami a XC null szorozva D1-jel. Vagyis feltételezzük, hogy körülbelül a keresztmetszetnek a fele 50%-a lesz nyomott. Tehát ez egy lehetséges felvétel. A praktikus előnye az, hogy az összacélbetét mennyiségre valószínűleg így kapjuk a legkisebb mennyiséget. Tehát ez az optimumtól nincs nagyon távol, ha így vesszük föl. Ugyanakkor fölmerül a lehetőség annak, hogy mást vegyünk föl, és szoktunk eljárni úgy, hogy az XC azt valamilyen kisebb értékre vesszük föl, mint az XC0, tehát ez mondjuk valami első eset, második eset. Például úgy vesszük fel, hogy az XC-t mondjuk fölvesszük 0,3D-re. Mi indokolja ezt? Ezt később fogom majd magyarázni részletesen, de alapvetően az indokolja, hogy abban az esetben, hogyha a nyomott betonzóna magassága nem túl magas, akkor a keresztmetszetnek lesz egy nagyon kellemes és jó tulajdonsága, nevezetesen azt, hogy nagyon komoly képlékenyedése van a keresztmetszetnek. És annál kevésbé képlékenyedik a keresztmetszet, minél nagyobb a nyomott betonzóna magasság. Tehát viselkedés szempontjából előnyös lehet az, hogy a keresztmetszetben a nyomott betonzóna magasság az kisebb, mint a XC0, mert képlékenyebben viselkedik maga a keresztmetszet, majd fogom mutatni a jövő héten ezt. Tehát jobb viselkedést kapunk akkor, bár pénzbe kerül, mert több acélbetét kell berakni, tehát érdemes lehet esetleg kisebbre választani ezt, mint a maximális érték, ami ahhoz szükséges, hogy az acélok éppen folyási állapotban legyenek. Ha felvesszük ennek megfelelően ezt az értéket, akkor végigmehetünk magán a méretezésen, rajzoljuk fel a keresztmetszet, és nézzük meg, hogy mik lennének a lépések a tervezéshez. Tehát itt van az AS1, itt van az AS2, ez a szélesség itt B a keresztmetszetben. Ha felrajzoljuk a keresztmetszeti feszültségeket, akkor itt fönt itt van a nyomott betonzóna, tehát ez itt FCD, ami föllép ebben. Itt fellép az NS2, itt fellép az NS1, a betonnak az eredő ereje az lesz az NC, és hasonlóan, mint a korábbi jelölés, ez a belső erő karja, ezt Z-vel jelöljük, és a húzott és a nyomott a betonacélok távolságát pedig ZS-sel jelöljük. Érdemes lehet ezeket az erőket két részre bontani. Tehát úgy bontjuk két részre ezeket az erőket, hogy külön vesszük a rajzolok egy-két segédvonalat, sőt hármat, hogy külön választom, ide rakom az NC erőt, ide rakom az NS1-nek a megfelelő részét, tehát itt azt mondom, hogy az NS1-nek azt a részét, amelyik az NC-vel tart egyensúlyt, és ide rakom külön az NS2 erőt, és ide pedig az NS1-nek azt a részét, amelyik az NS2-vel tart egyensúlyt, vagyis az NS2-t. A vetület miatt az NS1 az egyenlő az NC plusz NS2-vel, de kell raknom egy plusz jelet. Ez itt a ZS, ez a távolság pedig ez lesz a Z. Azt mondjuk, hogy ez itt a teljes nyomaték, MED vagy NRD, tehát ez lenne a teljes nyomaték, amelyik föllép. Ez a teljes nyomaték, ez két részből fog összetevődni. Ez a beton által felvett nyomaték, jelöljük MC-vel. Ez pedig a nyomott betonacélok által felvett nyomaték, jelöljük delta M-mel. A beton által felvett nyomatékot ki lehet számolni, ugyanis ezt az MC nyomatékot, ezt úgy határozhatjuk meg első lépésként, hogy meghatározzuk az MC nyomatékot, annak következtében, hogy feltételeztük a nyomott betonzóna magasságát, az XC-t adottnak vesszük, tehát ez a távolság, ez itt az XC, ez adott, azt mondjuk, hogy az MC nyomaték az B-szer XC-szer FCD szorozva a D minusz XC per 2, tehát ez lenne az MC nyomaték, ami adott, mert az XC-t fölvettük. De az XC nem ismeretlen, az XC-t fölvettük vagy XC 0-ra, vagy 0,3D-re, vagy 0,25-re, amire nagyúri szeszélyünk, ahogy döntött. Tehát az egy, azt MC-t azt ismerjük. Ha az MC ismert, akkor ebből az egyenletből ki lehet számolni a delta M-et, tehát a következő lépés, hogy meghatározzuk a delta M-et, tehát második lépésként meghatározzuk a delta M-et. Ez az a nyomaték, amit a nyomott acélbetegből kell meghatározni. Ez nem lesz más, mint az MED adott, hogy mekkora a külső nyomatéka, mínusz MC. Ha a delta M adott, akkor a delta M alapján meg tudjuk határozni, hogy mekkora a nyomott acélbetétnek a mennyisége. Tehát a következő lépésben a nyomott acélbetét mennyiségét számolhatjuk ki. Ideírom, hogy ne kelljen eltüntetnem még a táblát. Tehát azt mondjuk, hogy az NS2 az egyenlő a delta M per ZS, ezt ki tudjuk számolni, és ha az NS2-t ismerjük, akkor azt mondjuk, hogy az AS2 az nem más, mint az NS2 osztva az FYD-vel. Tehát AS-szer FYD az adja az NS2-t, tehát meg tudjuk határozni következő lépésben az NS2-t. És utolsó lépésként, ez a negyedik lépés, meg kell határoznunk a húzott acélbetétnek a mennyiségét, ez a negyedik lépés, tehát az AS1-et. A húzott acélbetét mennyiségét azt meg tudjuk határozni részben ebből, itt mondjuk a vetületi egyenletből, lehetne nyomatékból is, de a vetületi egyenletből írhatjuk föl, hogy mekkora ez. Tehát ebből azt lehet mondani, ugyanúgy, ahogy a korábbiakban is számoltuk, hogy az NC az B-szer XC-szer FCD, ez a betonban fellépő erő, ha ezt elosztjuk az FYD-vel, akkor megkapjuk, hogy mekkora húzóerő fog azzal a betonerővel egyensúlyt tartani. Van egy hiba a táblán. Mi hiányzik? Ha berakják ezt a vasmennyiséget, a gerenda le fog szakadni. Miért? Mi hiányzik? Mit nem vettem figyelembe?
Ennyi húzott acélbetétet kell beraknunk valóban? Nem hiányzik valami? Persze, persze. Az NS2-nek megfelelő rész hiányzik.
Így van, csak az ennek megfelelő erőt számoltam ki. Az NS2-nek megfelelő erőt nem számoltam ki. Tehát ehhez még hozzá kell adnunk az AS2-t, ugyanis ez az, ami az AS1-et egyensúlyozni fogja. Tehát ennek megfelelően ezt még ehhez hozzá kell adnunk. Tehát így kapjuk meg, hogy mennyi a húzott acélbetétnek a mennyisége. Tehát ilyen módon tudunk eljárni akkor, hogyha szeretnénk meghatározni a húzott és nyomott vasalást abban az esetben, ha korlátozva van, hogy mekkora a keresztmetszetnek a teljes magassága, akkor általában így kell eljárnunk. Van esetleg valakinek kérdése? Nincsen. Akkor írják föl címnek szabad tervezés. Abban az esetben, hogyha ránk van bízva, hogy mekkora keresztmetszetet tervezünk, akkor élünk azzal a statikusok által megfogalmazott elvvel, hogy a nyomást vegyük föl betonnal és ne acéllal, tehát ha rajtunk múlik és nincs korlátozás a magasságra, akkor a szabad tervezésnél felszoktuk tételezni azt, hogy az AS2 az egyenlő nullával. Tehát ezt feltételezzük, hogyha rajtunk, ha csak tőlünk függ ez, nincs korlátozás. A következő, hogy ha megint rajtunk múlik a felvétel, akkor felvehetjük előre az XC-nek az értékét ugyanúgy, mint ahogy az előbbiekben, tehát az XC felvesszük. Nem akarom megismételni, amit az előbb mondtam, hogy hogyan vesszük föl. Ha a lehető legkisebb, tehát ha törekszünk a minimális gerenda méretre, akkor az elsőt használjuk, ha pedig fontos számunkra, hogy képlékenyen a keresztmetszetre, akkor inkább a másikat használjuk, de minden esetre XC-t felvesszük akkorára, amekkorára jónak látjuk, és ezek után azt lehet mondani, hogy a következő ismeretlenek vannak, tehát keressük, ismeretlenek, keressük. Általában nem X-ét vesszük fel egyébként, hanem XC-t, de ez részletkérdés, hogy az előbb már mondtam, mindegy, tehát valamelyiket fölvesszük. Mi az, amit keresünk? Keressük a keresztmetszetnek a szélességét, keressük a keresztmetszetnek a magasságát, a D, vagy hasznos magasságát, és keressük a húzott acélbetét mennyiségét, az AS1-et. Tehát látszik, hogy még mindig három ismeretlenünk van, még nem is beszélve arról, hogy elvileg a szilárdságokat is lehetne keresni, de mondjuk azt adottnak vesszük. Még mindig három ismeretlenünk van, és a három ismeretlen a két darab egyenletből nem határozható meg, tehát még valamilyen jellegű feltételt kell tennünk. Milyen feltételt tehetünk? A következőket szoktuk tenni, tehát ide rak három lehetőséget, A, B és C lehetőség, tehát valamit még fel kell tételeznünk. Azt mondhatjuk, mindegyiknek van valós alapja, tehát mindegyik a gyakorlatban előkerülhet, tehát lehet adott a B szélesség, tehát legy a B adott, akkor már csak két ismeretlenünk van. Miért? Mert előfordulhat olyan, hogy például a gerendát, amit tervezünk, az egy oszlopra kell rárakni, ahol az oszlop szélesség adott. Vagy egy falra támaszkodik, ahol a fal szélesség adott. Tehát a szélesség lehet, hogy adva van, tehát a B az egy adott mennyiség. Vagy másik eset, lehet, hogy a teljes magasság mégiscsak adott, és a szélesség vehető fel szabadon. Tehát lehetséges, hogy ez adott. És az is lehet, hogyha egyik sem adott, akkor felveszünk egy arányt arra, hogy mekkora a kettőnek a hányadosa, tehát a B per D mekkora, ezt is fölvehetjük szabadon. Tehát valamelyiket ezek közül fel kell tételeznünk ahhoz, hogy egy egyértelmű tervezési lépéseket lehessen elérni. Nézzük meg, hogy melyik egyenletből indulunk. Ugyanúgy, mint az összes korábbi tervezési lépésnél, a második egyenletből indulunk el, mert a második egyenletből a nyomaték adva van. Tehát nyomaték adott, tehát a kiindulási egyenletünk az igazából a nyomatéknak az egyenlete, ez az MED-re vonatkozó egyenlet, és azért írom le újra, tehát a második egyenletet kell újra leírnom, de egy picit át fogom rendezni az egyenletet, tehát az MRD egyenlő MED-vel, de olyan formában fogom leírni, hogy a XC helyébe beírom a XC-nek az értékét, és ha ezt beírom, akkor ez úgy fog kinézni, hogy B-szer, írjuk le, aztán magyarázom, D négyzetszer XC szer FCD szorozva 1 minusz XC per 2. Ha összehasonlítjuk ezt az egyenletet a felsővel, a D szer XC az az XC, tehát ugyanaz, mint ami ott van, illetve az 1-ből, ha D-vel szorozzuk, D lesz, a XC per D, XC szer D per 2 pedig az nem más, mint az XC per 2. Tehát ez az egyenlet, ez teljes mértékben egyezik a fönti egyenlettel, azzal a különbséggel, hogy beírtuk az XC helyébe a XC-t ilyen módon. Na most ebben az egyenletben látjuk, hogy az MED az adott, a BD és az XC között pedig a XC szintén adott, a B és a D ismeretlen, annak függvényében tudjuk ezt kifejezni, hogy ezek közül melyik van megadva. Tehát ha például, ha B adott, tehát az A esetben például, azt lehet elmondani, hogy az A esetünk van, akkor ebből az egyenletből a D-t ki lehet fejezni, fejezzük ki ebből, tehát adott a B, abban az esetben, ha ez ismert, akkor a D-t kell kifejezni, a D egyenlő tört vonal, a MED per B szer XC szer FCD szer 1 minusz XC per 2, és mert ez négyzeten volt, négyzetgyököt kell vonni. Ha nem a B adott, hanem a D adott, akkor a B-t lehet kifejezni, és abban az esetben, hogyha az alfa adott, ami a B per D, akkor ki lehet belőle fejezni szintén a B-t, át lehet rendezni, majd gyakorlaton fog szerepelni, hogy hogyan lehet ezeket arra, annak megfelelően átrendezni. Tehát azt mondhatjuk, hogy ilyen módon lehet meghatározni a vasbeton keresztmetszetnek a méreteit, és eljárni, hogy megkapjuk a hasznos magasságot. Ha ez adott, akkor a következő lépésnél elővesszük az első egyenletet, ha már a B-t meg a D-t meghatároztuk, és első egyenletből az A és 1 az meghatározható. Jó, tehát végigmentünk azon, hogy tervezésnél van kötött tervezés, amikor meg van kötve a kezünk, hogy hogyan járunk el, és van a szabad tervezés, amikor bizonyos korlátozásokkal néhány adatot fölveszünk, és a fennmaradó adatok azok, amiket a tervezés során meg kell határoznunk. Van-e valakinek kérdése? Ezeket fogják végignézni gyakorlaton, és még egy szeretném tulajdonképpen illusztrálni, hogy amiken végigmentünk eddig, az meglepően sok fajta tartószerkezeti elemre alkalmazható, és egy nagyon egyszerű példát mutatnék arra, hogy hogyan is lehet ezt alkalmazni a vasbeton lemezekre is. A vasbeton lemez egy nagyon gyakori tartószerkezeti elem, ami a családi házak döntő többségében elő szokott kerülni, és lényegében, amit elmondtam eddig, az közvetlenül alkalmazható vasbeton lemezek méretezésére is. Tehát kérem, hogy írják föl címnek, vasbeton lemezek, vasbeton lemezek. Nagyon röviden fogunk ezzel csak foglalkozni, de a lényeget bemutatom. Részletesen fognak foglalkozni majd vasbeton lemezekkel, már aki a következő fél évben. A vasbeton lemezeknél az okozza némileg a nehézséget, tehát vasbeton lemezek a cím, hogy a vasbeton lemezeknek, ha megnézzük a deformációit, akkor a vasbeton lemeznek a tipikus deformációja olyan, hogyha ide rajzolom a deformálatlan alaknak ezt a középső két szálát, hogy a vasbeton lemez lehajlik ebben az irányban is, és lehajlik ebben az irányban is, tehát mind a két irányban lehajlik a vasbeton lemez, ez a pont lejön valahogy ide, és bizony a vasbeton lemez teherviselése is olyan, hogy két irányban történik, ebben az irányban is hordja a terhét a vasbeton lemez, a másik irányban is hordja a terhét a vasbeton lemez, tehát ide jön, hogy két irányú teherviselés. Szerencsére a vasbeton lemezek nagyon nagy százaléka az ennél egyszerűbben viselkedik. Ha elképzelünk egy olyan vasbeton lemezt, ahol a vasbeton lemez egyik irányban hosszabb, lényegesen hosszabb, mint a másik irányban. Ez a lényegesen hosszabb, ezt mérnökileg úgy szokták fogalmazni, hogy legalább kétszer ilyen hosszú az egyik irányban, mint a másikban. Tehát, hogyha ez a távolság itt az Lx, akkor ez a távolság, az ly, az nagyobb vagy egyenlő, mint a két lx. Tehát legalább kétszer ilyen hosszú a lemez egyik irányban, mint a másik irányban. Akkor azt lehet megfigyelni, hogy a deformációs ábra az valami olyan jellegű lesz, tehát ide rajzolom mondjuk, meg ide rajzolom mondjuk a deformált vonalakat, hogy itt ilyen lesz a lehajlás, itt ilyen lesz a lehajlás, itt ilyen lesz a lehajlás. Itt pedig ugye valahogy így fog alakulni a lehajlás, itt gyakorlatilag itt konstans lesz középen, és a lehajlás visszamegy. Tehát itt nagyjából egyenes, ami középen van. Tehát ebben a sávban azt lehet mondani, hogy így hengeresen hajlítjuk a vasbeton lemezt. Egyszerűen, hogyha megfogom ezt a papírt, hogy a vasbeton lemez közepe, az valahogy így fog deformálódni, ahogy mutatom. Tehát egyszerűen ebben a síkban így alakul ki ennek a vasbeton lemeznek a deformációja. Ebben az esetben azt szoktuk mondani, hogy ez egy egyirányban teherhordó lemez, ez egy közelítés, teherhordó vagy teherviselő lemez. A lemez a terhét a rövidebb irányba hordja, nagyon-nagyon lényeges, rövidebb irányba hordja, így van hajlítva, és azt mondjuk, hogy ennek a lemeznek a viselkedése az lényegében olyan, mintha ezt a lemezt összeraknám gerenda sávokból. Megpróbálom lerajzolni ugyanígy, hogy itt van maga a lemez, rajzolok neki egy vastagságot is, és azt mondjuk, hogy ennek a viselkedése olyan, mintha ilyen jellegű gerendák lennének egymás mellé rakva. Tehát mintha gerendákat sorolnék egymás mellé, és ennek a lemeznek a viselkedése az egyszerűen úgy vehető figyelembe, mintha egy lemez sávot kellene vizsgálnunk, amelyik a rövidebb támasz irányában működik. Az a kérdés azonban, hogy ennek a lemeznek a vizsgálatánál milyen szélességet vegyek figyelembe. Hát kétféle lehet a válasz. Az egyik, hogy vegyünk fel egy méter széles sávot, a másik, hogy teljesen mindegy. Arra gondoljunk, hogyha van a lemeznek egy egyenletesen megoszló terhe, ha egy ekkora sávot veszünk, azon ekkora teher van, ha egy kétszer akkora sávot veszünk, egy kétszer akkora teher van, tehát ahogy növelem a szélességet, úgy nő a teher, emiatt lényegében mindegy, hogy milyen szélességet veszünk figyelembe, ezért a legegyszerűbb, ha azt mondjuk, hogy vehetünk mondjuk egy egyméter széles vagy egységnyi szélességű sávot. Tehát az egyirányba teherviselő lemeznek a vizsgálata, a lényeg az az, hogy egységnyi szélességű gerenda vizsgálatára lehet vissza. Egységnyi szélességű gerenda vizsgálatára lehet visszavezetni. Szélességű gerenda. És ilyen értelemben mindaz, amit a korábbiakban elmondtam, az igaz lesz egy vasbeton lemezre is, egyirányban teherhordó lemezre is, aminél el szeretnénk végezni ennek a vizsgálatát. Némi eltérések azért vannak, ezeket beszéljük meg. Felrajzolok egy lemeznek egy méter széles sávját, tehát azt mondjuk, hogy most vegyünk ki egy métert, ez lenne az egységnyi szélesség, mondjuk egy métert veszek ki a lemezből, és megpróbáljuk megnézni, hogy hogyan történne ennek a vizsgálata. A lemezben általában kétirányú vasalás van, tehát van az egyik irányú vasalás, két vonallal rajzolom most magát a vasalást, futnak vasak az egyik irányba, és futnak vasak a másik irányba. Itt vannak a másik irányban futó vasak. Valahogy így. Az első, amit észreveszünk, az az, hogy tipikusan a lemezben magában nincsenek kengyelek. Tehát ez nem, nincs mindig így, de általában nincsenek kengyelek. Tehát azt lehet mondani, hogy amikor a belső erők karját és a hatásos, hatékony magasságot számoljuk, akkor a kengyellel nem kell számolnunk, hanem meg kell keresnünk az acélok súlypontja és a felső-szélső szál közötti távolságot. Tehát ez egy különbség, amire oda kell figyelni, ez egy tipikus különbség az acélbetétben, tehát a D az tipikusan úgy számítható, hogy a H teljes magasság mínusz a C betonfedés mínusz a vasátmérő, tehát nem kell levonni belőle még a kengyelnek a vastagságát. A következő különbség az abból adódik, hogy a vasaknak a távolságát, azt nem, a vasaknak a mennyiségét nem darabra szokták megadni, hanem távolságra. Tehát például, ha ez a távolság, ez 150 mm, akkor azt mondják, hogy a vasmennyiség, ami ebben a lemezben benne van, az mondjuk Φ12-es vas, tört vonallal úgy jelik, aminek az egymástól mért távolsága a 150 mm. Tehát nem azt mondják, hogy 4 darab vas van 1 méterre, hanem a vasak egymástól mért távolsága 150 mm. Ha a darabszámot visszaszámolnánk, akkor azt is kapnánk ebből, hogy a darabszám nem egész szám jelen esetben. Ha 200 mm lenne, akkor mondhatnánk, hogy 5 vas, 150-nél valami tört szám jön ki erre. Ez nagyon fontos, így adják meg, így tervezzük, nem kell, hogy egész szám jöjjön ki. Ha megnézik majd a segédletben, van két vasmennyiségi táblázat, az egyik a darabszámra vonatkozik, másik a lemezekhez arra vonatkozik, hogy adott távolságra lévő vasaknál egy méterre vonatkozóan ez mekkora vasmennyiséget jelent, fogják ezt majd használni többet. Ha ezeket figyelembe vesszük, akkor mindaz a számítás, ami a korábbiakban elhangzott, az tipikusan igaz a vasbeton lemezekre, tehát elvileg az összes nyomatéki számítási módszert, amit az előbbiekben elmondtunk, azokat végig lehet venni, nincs eltérés. Elvileg. Praktikusan van egy lényeges eltérés, de ez egy praktikus dolog. Tehát van egy, hogy írjam, általában a következő áll fönt. Megint magas építés normális terhek esetén. Azt lehet megfigyelni a méretezésből, és el lehet magyarázni, hogy milyennek az oka, de ebben most nem mennék bele, hogy úgy viselkednek a vasbetonlemezek, hogy a nyomott beton zóna magassága általában viszonylag kicsiny. Tehát tipikusan azt lehet mondani, hogy az XC az körülbelül olyan 0,1, esetleg 0,2D nagyságú lesz. Tehát sokkal kisebb a nyomott beton zóna magassága, mint itt. Ennek az az oka, ha belegondolnak, hogy kvázi a lemez nagyon széles, tehát nagyon széles sávot tudunk behozni a teherviselésben, ami az acélt egyensúlyozza, kicsi magasság kell hozzá, tehát 1-2 centi, amelyik a betonban kell, hogy dolgozzon. Ebből pedig az adódik, hogy a XC kicsi, az XC is kicsi, a lemezben szinte soha nem alkalmazunk nyomott vasat, tehát nem jön szóba, hogy nyomott vasat alkalmazzunk, hiszen a nyomott zóna magassága olyan kicsiny, hogy nincs szükség arra, hogy a nyomott zóna előkerüljön. Még egy apróság, mutattam azt, hogy kétirányú vasalás van magában a lemezben. A fentiekből az is adódik, hogyha önökön múlik, hogy tervezik a lemezt, melyik vasat kell kívülre rakni. Ugye itt van maga a lemez, futnak benne így is vasak, futnak benne így is vasak. Ha önök tervezik, melyik vas fog kívülre kerülni, a válasz az, hogy az a vas, amelyik a teherhordás irányában van, jól rajzoltam ebben az esetben, tehát az így futó vasakat alulra fogják rakni, és föléje fog kerülni a másik vas, mert ennek a szerepe sokkal kisebb, ezek a vasak azok, amik a nyomatékot, illetve a terheket viszik másik irányba. Kérdése van-e valakinek? Mindent értettek ezek szerint. Jó, köszönöm a figyelmet.